Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Lakatos Enikő református kórházlelkésszel, a mentális egészségtudományok doktorával Miklódi Márta beszélget.
Most, hogy így beszélgetünk, egy református ének jut az eszembe. Talán ez még ide illeszkedik, hogy elmondjam. Halála előtt egy vasárnap volt, amikor a férjem meghalt. Tehát egy vasárnap hajnal volt, ez sem véletlen, hogy egy ige hirdető egy vasárnap hajnalban ment el az örökké valóságba. És azt megelőző vasárnap én prédikáltam ebben a gyülekezetben, és a záró ének az volt, hogy Jézus, engedd hozzád térnem, veled halnom, veled élnem. És arra is emlékszem, hogy egészen végig az Isten tiszteletet könnyek nélkül sikerült végig celebrálnom, végig vezetnem, de mikor a készfogások történtek meg, bőven a Covid előtti időszak van, tehát szeretettel megöleltük, megszeretgettük, és ott a többekkel nagyon mély lelki kapcsolódás volt, értették, hogy én ott mit mondtam el. És aztán ez valóban engem tényleg végig kísért az életem. Abban a szakaszában, egészen a mai napig, a reménységben, a hálában Isten megtartott és elvezetett életem újabb és újabb szakaszában, és ez valahogy mindig adott erőt és adott táplálékot arra, hogy az, amivel szembe kell nézzek, az ne csak a saját erőmből, hanem az Isten kegyelméből kipótolva legyen. És hogy folytassam ezt a történetet, mert valóban ez egy szívszorító bizonyságtétel, és én magam is most nehézen tudok 17 év után is elérzékenyülés nélkül beszélni erről, de hogy nincs vége a történetnek, és ez ezért olyan rendkívül szép, hogy az Isten kegyelme az ezt az élethelyzetet megelőzően is szépen munkálkodott, majd ezt követően is gyönyörűen munkálkodott bennem, és én formálódtam az ő szeretete által. És a vesztesség és a bizonyságtétel, meg ott a szíveknek a Krisztushoz fordításán túl, egyszer csak az Isten elkezdett engem a saját személyem elfogadásába egyre mélyebb vizekre vinni. És egyre mélyebb bugyrokat mutatott meg nekem, és odáig ment ez az élethelyzet, hogy bár magam akkor nagyon komfortosnak éreztem azt a szent életet, ha így fogalmazhatok, hogy csak az ige, csak az Isten és csak a gyülekezet, egyszer csak megmutatta az Isten számomra, hogy az életemnek egy nagyon fontos és rendkívül meghatározó része az én nőiességem. És ezt mégpedig úgy tudtam megélni, hogy egy férfi mellett. És ez is egy olyan szép, gyönyörű élethelyzet volt bennem, amikor elengedtem, letettem a saját vágyaimat, hogy családom legyen, hogy akár gyermeket szüljek. Mert úgy alakult az élet, és én abban megelégedtem, boldog voltam, elfogadtam, hogy Isten akarat, és aztán Isten mellém rendelt valakit, aki hívő emberként elfogadva az én életutamat, és mégis megmutatva nekem, hogy az Isten szeretetén túl milyen mélység és szépség van abban, amikor két ember önzetlenül szereti egymást. Ez már az életemnek az a szakasza volt, amikor elköszöntem ettől a gyülekezettől, ugyanis Isten két úton indított el ezután, egyfelől azon az úton, hogy a halálon túl a születés felé kezdett el engem terelni. És az önsajnálaton és a sebek gyógyítkastásán túl Isten azt az utat mutatta, hogy az én szolgálati területem a vágyakozó édesanyák segítése lesz, akik még vágyakoznak a gyermekért és nem születnek meg. Így kerültem aztán a fővárosba. Először tanultam, és persze gyülekezeti szolgálatom is volt, hogy hogyan is kapcsolódik a lelki állapot a várandósággal, és milyen összefüggések vannak e tekintetben. Tanultam, és magam is kutatást végeztem e tekintetben. És másfelől meg, amiről az előbb beszéltem, hogy valaki elkezdett egészen közel kerülni az életembe, a mostani férjem, aki oly mértékben kísérte az utamat, hogy amikor én Budapestre kerültem, akkor ő eljött utána Budapestre, és úgy tanított meg újra engem szeretni, és ahogy korábban fogalmaztam, csak magamat megismételnem, az önzetlen szeretetnek és az átadásnak a szépségét mutatta és tanította meg számomra, és ebben nekem nagyon sok szabadságom és feloldozásom volt, és van a mai napig. És mivel egyikünk se volt már akkor fiatal, vagy hogy így fogalmazzam, tehát már nem a gyermeki szeretet volt akkor bennünk, és éreztük, hogy ez a kapcsolat nem is, tehát hogy mélyül, és hogy komoly kapcsolattá válik, ezért kimondtuk egymás számára is azt az igent, amit Isten előtt aztán megerősítettünk, hogy igen, mi Istennel segítségül hívva együtt szeretnénk az életünket leélni. És aztán, ahogy ezt az igent kimondtuk, hát ez természetesen azért is történt meg, mert mind a ketten nagyon szerettünk volna kisbabát vállalni, gyermeket vállalni. És ez az élethelyzet következett az én életembe, hogy elkezdtünk először imádkozni a gyermekünkért. Még egyszer mondom, hogy ez már az életnek az a szakasza volt, amikor biológiai értelemben nem a legeredményesebb a reprodukció. Úgyhogy a mi életünkben is elkövetkezett az az idő, életszakasz, hogy az az idő, hogy a várakozáson túl és az imádságon túl elmentünk orvoshoz, és akár segítségnyújtás, vagy segítségkérés tekintetében is megérkeztünk, és nagyon kegyelmes volt, és olyan rendkívüli szeretettel hordozta a mi útunkat, hogy egyszer csak teljesen természetesen megérkezett mégis a mi gyermekünk. És itt érkezek meg ahhoz az élményhez, amit korábban megosztottam a hallgatókkal, hogy az én életemben volt két állomás, amit semmihez nem tudok hasonlítani, de egészen biztos vagyok benne a mai napig is, hogy ott Isten jelen volt. Ez az egyik, az első férjem halála, és a másik élményem pedig a gyermekem születése. Megérkezett a gyermekünk, nagyon-nagyon boldogok voltunk, és bár én 40 éves voltam már ekkor, vagyis orvosi szempontból már mindenféle rizikókat hordoztam magamba, mégis egy rendkívül gondtalan várandóság volt az életemben. Gyülekezeti lelkész voltam, itt Budapesten beosztott lelkészként szolgáltam, egészen az utolsó hetekig boldogan és felhőtlenül a szolgálatban is benne voltam, míg nem, aki már átment a várandóság idején, az tudja, hogy 47, és bizony az utolsó hetek, már a várandóság ideje és az utolsó hetek, azok nagyon izgulósak, hogy ott ne jöjjön hamarabb. És azt is mondják orvosi szempontból, hogy ott a 36. hét körüli időszak a legrizikósabb, mert hát ott a tüdőki a fejlődésének az ideje. És én éppen a 36. hétben sikerült egy influenza-szerű betegségbe beleesnem, ami nagyon megviselt akkor engem. Tehát a gondtalan várandóság az úgy torkollott, vagy fejeződött be. Ma is előttem van az a pillanat, ahogy nem tudom, hogy, de hazamentem, nagyon rosszul éreztem magam, fölment a lázam. A gyülekezetben voltam, fölment a lázam. Lefeküdtem a kanapéra otthon, és nem tudom, hogy teltek ott el órák, napok, de arra emlékszem, hogy ott vagyok a kanapén, és alszom, és néha bejön a férjem, és ápolgat engem, és nagyon magas a lázam. És eljött az a pont, nem tudta levinni a lázamat. Bevettem amit az orvos mondott, a gyászcsillapítót már olyan előre haladott volt a várandóság, hogy antibiotikont nem lehetett bevenni. Holott az kellett volna, és azok a patika szerek, amiket akkor lehet venni, egyáltalán nem hatottak, és napokig feküdtem én így, tehát két nap telt így el. Én csak arra emlékszem, hogy időnként bejön, időnként ott ápol, nagyon aggódott értem, én meg csak úgy valahol ott lebegek, ott alszok, meg ott az éberlét középt vagyok, és volt egy pont, amikor az orvosunk azt mondta, mármint a választott orvos, akkor azt mondta, hogy be kell menni a kórházba. Ez egy természetesen egy éjszaka volt, amikor ez történt, és mondom, 36. hétben voltam babával, Nagyon közel lakunk a Szent Imre kórházhoz, úgyhogy azonnal kocsi, és akkor bementünk a Szent Imre kórházba, és akkor ott már átadtuk azt a felelősséget, hogy most már akkor itt vagyunk, és most már akkor valami legyen ezután. Nem is telt el csak egy-két nap ott a kórházban, és amikor valóban visszafordíthatatlanul elindult ez a folyamat, mert hogy elfolyt a magzatvíz, és akkor már addig infúzióba próbáltak úgy felerősíteni, hogy talán azt a 44. hetet még átvészelem ott minden gond nélkül, de az elfolyt magzatvíz után elindult az a pont, hogy akkor ez visszafordíthatatlanul most már a szülés útjába fordulok bele. Már nem voltam lázas persze, és nem voltam rosszul, még köhögtem, de kisebb-nagyobb problémákat leszámítva ott az aggodalom az arról szólt, hogy a gyermekem vajon milyen állapotban van mindaddig, amit lehetett utánkövetéssel, az jónak mutatkozott, de hát mégiscsak ott volt az a félelem, hogy hamarabb érkezik. És persze az a félelem, hogy a Szent Imre kórházban nincs koraszülött ellátás, és vajon hogy tovább. És akkor persze ott gyorsan megvizsgáltak, és az orvosok tanakodtak, összeültek, a vége az lett, hogy a vajudó szobába kerültem be, és akkor ott úgy ítélték meg, hogy nem minden gond nélkül ennek a szülésnek meg lesz itt a mai eredménye. És amit most megint megosztok a hallgatókkal, hogy 41 éves voltam akkor, tehát 40 évesen lettem várandós, és már 41. voltam, amikor a gyermekem érkezett. És tudom, hogy benn voltam ott a vajudó szobába, ott az ajtó mellett lefeküdtem, és nem emlékszem arra, hogy mennyi idő telt el, de ez szintén egy este volt, de ott ugye a hajtó mellett, az a befeküdve ott az egyik ágyon, ott elkezdtem nagyon mélyen befelé figyelni. És ott megint az az érzés járt át, amiről már beszéltem, ott az az imádság. Annyira közel voltam az élet kezdetéhez, és mégis olyan törékeny volt az egész. És aki pontosan tudta, mint én, hogy mennyire törékeny az élet, és mennyire nagy a kegyelem, annak ez nem volt kérdés, hogy az Istenhez imádkozik, és még egyszer eljött az az idő, hogy nincsenek szavak, mit lehet akkor mondani. Vigyázz rám, Istenem! Szavaknak nincs ott súlya, mert nem is rám kellene vigyázni, hanem a gyermekemre. De közben meg az egész életre, arra, ami ott kibontakozik, mármint a családi életre. Befelé figyelve nagyon mélyről, nagyon, nagyon koncentráltan, és mégis nagyon tisztán. Megint jön az a hang. Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam. És a mélységes levegővétel beszívni és kifújni, és valahogy ad egy ilyen egyenletességet ez a lélegzetvétel, és közben mondani befelé a Jézus, kifelé a Krisztus. És ez egy olyan semmihez nem fogható békével fogott, töltött el engem, hogy ott pár óra telt el, és amikor én oda bekerültem újra a vizsgálóba, emlékszem, az orvos milyen meglepetten nézte az eredményeket, hogy hát itt mindjárt szülünk. Itt most már gyorsan, és akkor tényleg nagyon gyorsan kiürítettek, vagy én nem tudom, ott kit takarítottak, fogalmam sem, hogy mit csináltak, csak arra emlékszem, hogy minden olyan gyorsan történt. És tényleg így volt, hogy amikor elindultam a szülőszoba felé, akkor aki szült, arra emlékszik, hogy az a fájdalom, ami semmihez nem fogható, az elindult, elkezdett utolért. Bementünk a szülőszobába a szülésznővel. Arra is határozottan emlékszem, hogy mivel a koraszülésre felkészültek, ott hirtelen tele lett a terem. Mindenféle segítők, én nem emlékszem, nem tudom kikkel, de arra határozottan emlékszem, hogy nem csak a szülősz orvos és nem csak a szülésznő, hanem ott rengeteg ember azonnal ott egy pillanat alatt tele lettek, és volt egy pont, amikor az orvos azt mondta, ezt sose fogom elfelejteni. Hozzáteszem, hogy ügyeleten szültem, mert annyira hirtelen jött ez a dolog. Azt mondta az orvos, ne figyeljek semmire, csak saját magamra. És ezen a ponton megint el tudott önteni az a belső reménység. A reménység nem szégyenít meg. És azon a ponton én nem emlékszem szülési fájdalomra. Nem emlékszem erre. Hanem arra emlékszem, hogy a legesleg mélyebben, amikor az ember úgy az utolsó idegszálával és minden sejtjével befelé figyel, és az életre figyel. Egyszer csak megérkezett a gyerekem, egy perc alatt, egyetlen pillanat alatt ott volt a gyerek, és elkezdett ordítani, a torka szakadt ebből, és akkor megkérdeztem, tudom, hogy akkor jó, ha tüdeje rendben van, és akkor mondtuk, hogy hát ennél jobban nem lehet bizonyítani, hogy minden rendben van. És oda tették a gyereket, hogy a megfürdetve a mellemre, vagy oda, nem is tudom, oda rám, és mi semmihez nem fogható élménnyel néztünk egymásra a gyerekkel, hogy itt a remény, itt az Isten szeretete, itt van az a lélek, ami testet öltött, hogy nem szabad feladni.
Kedves Enikő, megrendítő, nem mindennapi tanúságtétel volt, nehéz megszólalni valóban. Összefoglaltad a végén, hogy akik Isten szeretik, minden a javukra válik, és te megkaptad azt a nagy-nagy kegyelmet, hogy a hited minden nehézségből kihúzott, megtartott. Én csak azt tudom kívánni neked, hogy legyen veled ez az úristeni áldás végig, minden nap, és a családoddal, és azzal a tündéri kislányal, akivel én csak telefonon beszéltem, de bizonyíthatom, hogy egy talpra esett cserfes kislány. Isten áldjon minden jóval téged.
Köszönöm szépen.
Dr. Lakatos Enikő református kórházlelkésszel, a mentális egészségtudományok doktorával, Miklódi Márta beszélgetett.
Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Arra kérnélek benneteket, hogy imádkozzatok a kurzió résztvevőiért. Március 30-án kezdődik egy kurzió Balaton-Almádiban, és tart vasárnapig, tehát április 2-áig. És mi a kurzióban azt látjuk, ha van egy nagyon erős ima háttér, akkor a lélek valahogy olyan erővel tud jelen lenni, hogy nagyon szép eredmények, nagyon jó gyümölcsök teremnek a kurzióból. Azért kérnélek benneteket, hogy 30-a csütörtök 6 órától, este 6-tól, vasárnap este 6-ig, mikor eszetekbe jut a kurzió közössége Almádiban, több mint 30 jelentkező van egyébként. Mondjatok, elértük egy fohászt. Ahányszor eszetekbe jut. Tudjátok, már csak hálából is meg kell ezt tennünk, mert a Mária Rádió is a kurzió gyümölcse. Például én, a kurzió papja, a Verbita Gál Jenő atyától kaptam a feladatot a kurzió elvégzése után, hogy ő így beszélt, magának az a dolga, hogy megszervezze a Mária Rádiót. És amikor az első önkéntes kört kerestem, kihez fordultam volna, mint a kurzistákhoz, és 50 emberem lett egyből, Mária Rádiójának 50 embere lett, akikkel el tudtunk kezdeni ezen dolgozni. És a szellemiségét, hogy meg tudjuk őrizni, az meg szerintem azért van, mert minden munkatársam elvégezte a kurziót, és ez ad egy lelki közösséget, és egy elkötelezettség közösséget is, és ráadásul, hogy értjük egymást. No tehát, mivel a Mária Rádió is a kurzió gyümölcse, ezért kérlek benneteket, segítsetek a mostani március 30-április 2 között Balaton-Almádiban lévő kurziósra a testvéreknek, hogy találkozzanak az Úrral, hogy megismerjék őt, megszeressék őt, és utána kövessék őt. Isten áldjon meg benneteket a szolgálatért.